Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Az év egyik legnagyobb sajtófigyelmet kiváltó eseménye már egy jó ideje tusványos, hivatalos nevén a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor. Az idei volt a 32. A legnagyobb húzónév természetesen Orbán Viktor miniszterelnöké, tusványosi előadásai hetekig muníciót adnak a sajtónak és az elemzőknek, nem egyszer, ahogy idén is, nemzetközi bírálatokat váltanak ki. A sztoriban vendége Kósa András, aki a Szabad Európa főmunkatársaként ott volt tusványosan. Szervusz, András!
Szervusz, Pálma! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Hanyadszor jártál ott?
Ó, hát nem voltam azért olyan sokszor, szerintem harmadszor talán, és ezt megelőzően talán egy 3 éve voltam utoljára. Tehát azért nem lehet azt mondani, hogy törzstag vagyok, de voltam már többször.
Érzékeltél-e a korábbiakhoz képest változást, akár a regisztrációban, akár a szervezésben, a körülményekben?
Egy dologban volt érdekes a változás, azt gondolom, a zenei felhozatalban, ami nekem úgy tűnt, hogy igényesebb volt, mint a korábbiak. Valahogy a, most nem akarok senkit megsérteni, de az ilyen nagyon neres, de hát, hogy is mondjam, számomra kétes minőséget képviselő előadók, azok gyakorlatilag eltűntek, és azért igazán nagy nevek voltak ott. Hát arról ugye még vita is volt, de minden évben vita van természetesen, hogy most aki ott fellép, most jelesül ugye idén Péterfi Bori, hogy most akkor az kollaborál, vagy nem kollaborál, stb.
Egyfajta politikai állásfoglalásként értékelhetik a zenekaroknál ezt. Te mit gondolsz egyébként erről?
Én az igazság azt gondolom, hogy egy zenésznek az a dolga, hogyha meghívják, akkor menjen el és zenéjen. A politikusnak az a dolga, hogy ha meghívják egy politikai rendezvényre, már pedig azért egy napközben legalábbis mindenképpen egy politikai rendezvény, akkor menjen el és ott fejtse ki a saját politikai álláspontját. Ugye ezt csak azért mondom, mert egy olyan beszélgetés volt, ahol ellenzéki politikusok is voltak, és hát azért ők is megkapták a közösségi médiába a magukét.
Mi kell ahhoz, hogy valaki akár nézőként, akár újságíróként, szakmabeliként részt vehessen egy ilyen tusnádfürdői rendezvényen?
Igazából tulajdonképpen semmi. Tehát ebből az abból teljesen nyitott. Újságíróként is nem kellett semmilyen előzetes sajtóregisztráció, vagy ilyesmi. Pontosabban lehetőség volt. Én az igazság nem regisztráltam, egyszerűen oda mentem kvázi, mint magánember. És hát láttam ugyan néhány embert, akiknek volt ilyen sajtó karszalagjuk, de azok is inkább csak a fotósok és az operatőrök voltak, nyilván azért, hogy mondjuk ők technikai okokból bemehessenek olyan zárt helyekre képeket csinálni, ahol más esetleg nem mehetett be. De egyébként ebből a szempontból még mindig teljesen nyitott.
Ugye Orbán Viktor előadása az általában az esemény sorozat közepén, vagy inkább a végehez közel hangzik el, előtte kisebb vitafórumok vannak. Melyek voltak most az érdekesebbek szerint? Tehát hányan voltál, őket hallottál?
Hát volt ugye egy ilyen nemzetpolitikai kerekasztalnak nevezett beszélgetés, ahol az összes környező országban létező magyar politikai szervezetek vezetői beszéltek a saját országukban a magyarság helyzetéről. Volt egy olyan beszélgetés, ahol Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter, Kósa Lajos ugye a Parlament Honvédelmi Bizottságának az elnöke, és John O'Sullivan, aki egyébként ugye korábban a Szabad Európa egyik vezetője is volt, és most a közpénzből fenntartott Danube Institute alapítója, de egy biztonságpolitikával foglalkozó újságíró. Tehát ők hárman beszélgettek a most lezajlott NATO közgyűlésről, illetve hát ugye általában a háborúról, meg a európai biztonsági helyzetről. Voltak ugye újságíró fórumok. Rengeteg egyébként szerintem ebből a szempontból egyre színesebb a kínálat, és azért próbál a politikán kívül is próbálnak a szervezők lépést tartani mondjuk ugye a világgal. Tehát most például több pódiumbeszélgetés volt a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, de ugye van például sportsátor, ahol a sportolókat hívnak meg, illetve egyre több, nekem az a benyomás, hogy egyre több kifejezetten gyerekeknek szóló program is van most már.
A nemzetközi média figyelem mennyire erős? Hogyan változott az elmúlt években?
Szerintem egyre erősebb. Nem tudom, hogy tavaly így volt a bevallom őszintén, de nekem most feltűnt, hogy azért láttam több ukrán stábot is, újságírót, meg operatőrt, tehát tévéstábokat is. A magyar, a szlovák sajtó is nyilván ott van, nem csak a romániai magyar, vagy a szlovákiai magyar sajtó, hanem szlovák és román újságírók is vannak, illetve azt tudom, hogy voltak idén osztrák újságírók is például, tehát van nemzetközi média figyelem, erről általában azért mindig Orbán Viktor szokott gondoskodni, hogy ez így legyen is.
Azt a programból lehet látni, hogy milyen topikok, milyen témák lesznek ezeken a bizonyos pódiumbeszélgetéseken. Azt is már előre próbálják találgatni, hogy Orbán Viktor vajon miről fog beszélni, de talán egy újságírónak még érdekesebbek lehetnek azok a beszélgetések, amelyek a háttérben zajlanak. Ugye itt azért nem csak kormánypárti politikusok, megmondó emberek tűnnek fel, hanem az ellenzékhez köthető személyiségek is. Ki volt az, aki számodra érdekes volt, és vajon így van-e, hogy valóban ők leülnek egymással beszélgetni, és jó lenne azt hallani, tudni, ami ott zajlik?
Leülnek, nem akarok így, hogy is mondjam, nagyon intim piskotáskodni, de igen, itt van rá lehetőség, főleg mondjuk akár este leülni egy sör vagy egy fröccs mellé szinte, hát nem azt mondom, hogy szinte bárkivel, de azért az ember elkaphat egy minisztert, egy államtitkárt is, egy fontos kormányzati háttérembert. Látjuk azt, hogy igen, ellenzéki és kormánypolitikusok is sokkal inkább szóba állnak egymással informális keretek között, mint mondjuk idehaza. Orbán Viktor természetesen tökéletesen el van szeparálva mindentől, tehát azért azt meg kell jegyeznem.
Megközelíthetetlen, nem lehet oda menni, mondjuk egy diák nem kérdezhet tőle.
Nem, ez most már nagyon régóta így van, de ez konkrétan úgy nézett ki, hogy ugye ő is szerdán már kint volt Tusnádfürdőn, és ugye csak szombaton tartotta meg a beszédét. De lehetett tudni, hogy ott van valamelyik szállodában. És azt is lehetett tudni egyébként, hogy időnként így magához rendel embereket. Most nem mondom meg, hogy melyik volt az a miniszter, amelyik egyszer csak kapott egy telefont, és akkor rohant fel, mert akkor szóltak neki, hogy most akkor várja a főnök, ugye úgymond.
Hiszen egyébként nyilván a nézők is látták, akik figyelték a közvetítést a beszédről, a kormány több tagja majdnem a teljes kormány kint volt.
Igen, gyakorlatilag a teljes kormány kint volt, igen. És nyilván határon túli vezetőkkel is találkozik ilyenkor. Miközben egyébként, ugye szombaton ottani idő szerint 10 óra 30-kor kezdődött a beszéd, és hát a kormányfőt szállító legalább 10 autóból álló konvoj, az szó szerint 5 perccel azelőtt gördült oda be a nagy színpadhoz, hogy Orbán Viktor egyáltalán elkezdett beszélni, majd amikor vége lett egyébként, és a miniszterelnök lejött a színpadról, ugyanaz a konvoj 5 percre rá már el is hagyta a tábort. Tehát láthatóan ott a magában a helyszínen már egyáltalán nem érintkezik senkivel a miniszterelnök.
A politikai show része, vagy valós biztonsági intézkedések azok, amelyeket ilyenkor követnek?
Hát én azt gondolom, hogy ez inkább a politikai show része. Most az, mivel közszereplőről van szó, és nyilvános esemény volt, talán el lehet mondani, hogy Szalai Bobrovnicki Kristófot is feltűnő módon legalább 3 és 4 testőr kísérte, tehát lehetett látni, hogy ők a testőrök, ugyanaz a fekete táska volt náluk, mindegyiknek ott volt a füles ugye a fülében, és hát szerintem egy kicsit abszurd is volt az igazság, amikor ott a miniszter megállt az egyik ilyen standnál, ott találkozott valakivel, megittak egy fröccsöt, és ott állt körülötte ez a 4 testőr, szóval, de ez inkább a kivétel, tehát az összes többi más kormánytól vagy kormányzati háttérember ilyenkor teljes, vagy is mondjam, ha lehet azt mondani, hogy teljesen civilként van ott, úgyhogy, és ott ugyanúgy sétálgatnak a tömegben, mint bárki más.
A közönségről beszéljünk egy picit, és aztán majd visszatérünk arról, hogy mennyire vált ez politikai show-vá évről évre. Ha le akarod írni a közönséget, fiatalok, idősebbek, magyarok, külföldiek, kik vannak többségben?
Teljesen vegyes. Hát azért a többségben még mindig azt gondolom, hogy nyilván az erdélyi magyarok vannak, de azért ugye nagyon sokan jönnek Magyarországról is, Szlovákiából is, tehát más magyar lakta területekről is, és akár külföldről is. Az újságírókon kívül is egyébként érdekes volt, hogy többször hallottam a tömegbe ukrán beszédet is, tehát voltak ukrán vendégek is, és hát egyébként elég sok a fiatal, illetve szerintem egyre több a gyerekkel érkező, tehát láthatóan ezt sokan elkezdték egy ilyen nyári családi eseménynek felfogni, hogy elmennek Tusnádfürdőre, ott vannak egy hetet, akkor ott közben kirándulnak is, el vannak, délelőtt akár elmennek, megnéznek egy ilyen pódiumbeszélgetést, este megnézik a bulikat. Este nyilván alapvetően a fiatalok domináltak, és bár az is igaz, hogy a koncerteken mindig sokkal többen voltak természetesen, mint napközben, de azért ezek a beszélgetések is napközben általában telt házzal mentek, és azért ott is volt elég sok fiatal, ott azért inkább az idősebb közösség dominált, de szerintem viszonylag sok fiatal volt ott is.
Milyenek a körülmények, és beszélgessünk egy kicsit a költségekről például, tehát hogyha egy család oda be akar menni, eltölteni egy napot azért, mert mondjuk a felnőttek meghallgatnak egy-egy előadást, a gyerekek pedig játszanak, akkor ez milyen költséggel jár? A környék ugye gyönyörű, hát a dombok között van Erdélyben.
Egy román lej pillanatnyilag olyan 80 forint. 78, de egyszerűség kedvéért mondjuk számoljuk 80 forinttal, úgyhogy lejjben mondom most az árakat, amikre emlékszem. Egy lángos az olyan 10-15 lej körül volt, egy korsósör az olyan 8-10 lej körül volt, egy kétfogásos menüt magába a városba, egy étterembe azt ilyen 30-40-50 lej körül lehetett megkapni. Tehát a magyar fesztivál körülményekhez képest szerintem még mindig azért lényegesen olcsóbb, bár azért annyira nem. Egyébként pedig külsőségeiben, kulisszáiban ez most már egy ugyanolyan fesztivál, mint bármelyik más, lehet azt mondani, szinte az egész világon. Tehát rengeteg ilyen street foodos stand van. Jó, persze van, még lehet azt mondani, hogy árulnak úgynevezett székelylángost, meg egy-két ilyen helyi sajátosság van, de egyébként ugyanúgy a gyrosz hamburger, sült krumpli háromszög dominál itt is. Egyébként abban a szempontból elég jók a körülmények, hogy elég sok kiszolgáló egység van, nem kell nagyon sokat sorbálni, hogyha az ember szeretne valamit venni, elég sok a mobil WC, tehát ott sem nagyon kell sorbálni, úgyhogy ebből a szempontból szerintem egy teljesen kulturált az egész.
Majd néhány szót beszéljünk azért mégiscsak Orbán Viktor beszédéről, de melyik volt számodra a csúcspontja annak a néhány napnak, amikor kint voltál? Melyik volt a legérdekesebb előadás, beszélgetés vagy találkozás akár? Találkoztál például Budaházival?
Hát vele éppen nem.
Láttad őt?
Nem, bevallom őszintén, utólag tudtam meg az igazság, hogy ott volt, úgyhogy nem is kerestem nyilvánvalóan, de hát egyébként meg tényleg nagyon sokan vannak, tehát azért itt bőven el lehet sodródni a tömegbe, akár ismertebb emberek mellett is, úgyhogy egyáltalán azt se tudod, hogy ott vannak tőled mondjuk 5 méterre. Hát nekem több érdekes találkozásom volt, most elnézést kérek a kedves hallgatóktól, de úgy konkrét a neveket nem is mondanék, azért is mentem ki, nem csak azért, hogy cikkeket írjak és interjút készítsek, hanem egy kicsit mondjuk úgy, hogy networkölni is. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy eredményes volt. Egyébként, ami nyilvános fórum volt, az például, amit már említettem, a Szalai Bobrovnicki Kristófék beszélgetése, szerintem kifejezetten érdekes volt, mert adtak egy elég jó, reális képet arról, hogy ma Magyarország hol áll a NATO-ban, hol áll ebbe a nemzetközi konfliktusban, és a miniszter szerintem egy meglepő módon sikerült elszakadnia azoktól a fajék egyszerűségű szlogenektől, amit idehaza hangoztat időnként a kormányzati retorika. Úgyhogy szerintem az például kifejezetten érdekes volt.
A Szabad Európa olvasói láthatták, hogy gyakorlatilag a beszéd után néhány órában már megjelent egy elemzés, Ágatilla politológus professzor és Lampi Ágnes beszélgetett arról, hogy miről szólt az idei Orbán beszéd. Ágatilla úgy fogalmazott, hogy szerint az idei volt az eddigi legagresszívebb tusványos előadása a miniszterelnöknek, aki szerinte megsértette a román kormányt, pofonokat osztott Amerikának, az EU-t alpári fogalmakkal rudosta, beállt Kína mögé, Oroszországot pedig felmentette. A következményeket láttuk, először Románia, aztán a szlovák külügy is bekérette a magyar nagykövetet a beszéd miatt, és most már beállt a sorba, ugye Odor Lajos, a szlovák miniszterelnök is, aki szintén elfogadhatatlannak nevezte ezt a beszédet, amelyben elszakított országrészként említette Szlovákiát a magyar miniszterelnök. Kinek szól szerinted ez a beszéd?
Hát azt gondolom, hogy minden beszéd egyértelműen alapvetően a Fidesz szavazóinak szól. Tehát arra játszik Orbán Viktor. Hozzáteszem egyébként, ott egyből a helyszínen a körülöttem állók reakciója alapján is egyáltalán nem tűnt olyannak, hogy ez valami nagyon súlyos beszéd. Tehát ott azt kell, hogy mondjam, hogy a körülöttem lévő hallgatóságban a legtöbben arra kapták fel a fejüket, amikor ugye megkérdezték a miniszterelnököt, hogy mit gondol Szoboszlai Dominikról, és akkor azt mondta, hogy Szoboszlai Dominik a főnök, nem ő. Tehát azért az, hogy a beszéd politikuma mennyire jött át, azért azt valamilyen szinten szerintem ez jelzi. Természetesen a politikusok azok teljesen másképp értelmezik, mint egy ottani néző.
Tehát azt mondod, hogy más az akusztikája ott a helyszínen?
Én szerintem ott a helyszínen teljesen más az akusztikája, igen. Ott valahogy mindig jó, biztos a fajkeveredéses beszéde tavaly az a helyszínen is jobban ütött, de én azt gondolom, hogy ott a helyszínen sokkal kevésbé kavart indulatokat, és bevallom, nekem magamnak sem tűnt egyébként annyira annak. Nem gondolom, hogy Amerika ellenes volt a beszéd, vagy hogy kifejezetten beállt volna a miniszterelnök Kína mögé. Az, hogy Kínával egyre inkább számolni kell, és az Egyesült Államoknak is egyre inkább számolni kell a Kína felemelkedésével, azért az egy faktum. Tehát Tehát ezt szerintem kimondani nem gondolom, hogy ördögtől való lenne.
A Romániával és Szlovákiával kapcsolatos mondatokról mit gondolsz?
Hát azok nyilván azért természetesen, amikor arról beszélni, hogy Erdély az nem egy román közigazgatási egység, meg egyebek, tehát ezek nyilván kifejezetten tudottan és kifejezetten provokatív szófordulatok voltak a miniszterelnök részéről. Ezek ugye előre megírt beszédek, nem spontán jutnak eszébe, úgyhogy lehetett tudni, hogy és Orbán Viktor meg, már bocsánat, nem hülye ebből a szempontból, tehát ő pontosan tudta, hogy a diplomáciában mit fog ez a beszéd kiváltani. Hozzáteszem, hogy azért ugye az egész onnan indult, hogy azzal kezdte a miniszterelnök a beszédet, hogy kapott a román külügytől egy ilyen úgynevezett demarsot, egy ilyen átiratot, amiben megkérték, hogy miről beszéljen, miről nem. Én azt gondolom, hogy azért ez sem volt egy annyira barátságos gesztus, tehát az, hogy ezt valaki kifigurázza, vagy sem, nekem akár még egyébként ez is beleférhetett volna.
Miért fontos szerinted Orbán Viktornak ennyi év után is, hogy megjelenjen itt és felszólaljon?
Hát nyilván egyrészt ez egy hagyomány a Fidesz részéről, tehát nem lenne ildomos szerintem megszakítani. Szerintem látszik az, hogy tényleg van a Fidesznek egy ilyen tudatos táborépítése. Tehát azért az, hogyha valaki elmegy Tusnád fürdőre, ha más nem, csak azért, hogy mondjuk egy Péter Fibori vagy egy Kvimi koncert miatt, vagy hogy bulizzon egy jót, de azért ott tényleg, ahogy mondtam, napközben is ott azért így elsétálgattak az emberek, el voltak, és akkor azért csak benéz valaki már egy beszélgetésre, egy pódium beszélgetésre valamelyik sátorba, és azért ott, ha szoftos formában is, de azért nyilvánvalóan mondjuk alapvetően a Fidesz narratívát hallja a világról, és az biztosan valamilyen szinten hat rá. Vagy hogyha mondjuk egy gyereknek, mert tényleg mondom nekem az volt, ami feltűnő volt, hogy egyre több a gyerek. Hogyha mondjuk egy kisgyereknek már az az élménye, hogy mondjuk 5-6-10 évesen a nyaralása azzal telik, hogy ott van, akkor már valószínűleg visszajáró lesz majd adott esetben felnőtt korában, vagy szavazó korában is. Tehát, és szerintem ez nyilvánvalóan alapvetően a Fidesznek egy ilyen, szerintem egyébként okos módon művelt saját táborépítését szolgálja most már ez a rendezvény.
Ennek a fontossága felerősödhet mondjuk a jövő évi önkormányzati választásokhoz közel, vagy felerősödhet mondjuk egy parlamenti választás előtt?
Biztosan fel fog erősödni, mert hát ahogy ugye te is mondtad, hogy ez hiába Tusnád fürdőn zajlik, nyilván nem maradott. Amit a miniszter ott mond, az nyilván egyből eljut a magyar választóközönséghez is. Ráadásul ugye Romániában jövőre parlamenti, helyhatósági és elnökválasztások is lesznek, tehát ez egy ottani magyar kampányesemény is lehet. Úgyhogy a jövő évi az biztosan az elmúlt évekhez képest szerintem valamilyen szempontból unikális lesz majd.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.